Ézsaiás próféta könyvéből az 53. rész így szól hozzánk. Ki hitte volna el, amit hallottunk, ki előtt volt nyilvánvaló az Úr hatalma? Mint vesszőszál sarjad ki előttünk, mint gyökér a szikkadt földből. Nem volt neki szép alakja, amiben gyönyörködhettünk volna. Sem olyan külseje, amiért kedvelhettük volna. Megvetett volt, és emberektől elhagyott, fájdalmak férfia, betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele. Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg. Mindnyájan tévelyektünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta, de az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűnéért. Amikor kínozták, alázatos maradt, száját sem nyitotta ki, mint a bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint a juh, mely némán tűri, hogy nyírják, ő sem nyitotta ki száját. Fogság és ítélet nélkül hurcolták el, de kortársai közül kitörődött azzal, hogy amikor kiírtják a földön élők közül, népe vétke miatt éri a büntetés. A bűnösök közt adtak sírt neki, a gazdagok közé jutott halála után, bár nem követett el gonoszságot és nem beszélt álnokul, az Úr akarata volt az, hogy betegség törje össze. De ha fel is áldozta magát jóvátételül, mégis meglátja utódait, sokáig él. Az Úr akarata célhoz jut vele. Lelki gyötrelmeitől megszabadulva látja őket, és megelégedett lesz. Igaz szolgám sokakat tesz igazzá ismeretével, és ő hordozza bűneiket. Ezért a nagyok között adok neki részt, a hatalmasokkal együtt részesül zsákmányban, hiszen önként ment a halálba, hagyta, hogy a bűnösök közé sorolják, pedig sokak vétkét vállalta magára, és közben járt a bűnösökért. Eddig Isten írott igéje. Testvérek, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Uram, hallhattuk Ézsaiás könyvéből ezeket a szavakat. Olyan jó, hogy téged hívhatunk, Úr Jézus. Olyan jó, hogy ma egész nap a te napod lehet. Bocsáss meg, hogy mindez miattam is van. Bocsáss meg, hogy sokszor nem törődök azzal, hogy te mit tettél. Uram, leborolunk a lábad elé, és szeretnénk téged hallgatni. Szeretnénk hozzád jönni teljes szívvel. Hogyha olyan sokszor is próbáltam hátat fordítani, próbáltunk neked egy kicsit odébb menni. Szeretnénk ma meglátni a te tündöklő szépségedet, a te fényedet. Kérünk, hogy tedd világossá, mit tettél nagy pénteken. Azért könyörgünk, Urunk, hogy legyél itt a te szent lelked által, és áld meg Bencét, add, hogy hatalmasan tudja hirdetni a te igédet. Kérünk azért, hogy az énekünk, a szívünk tele legyen te veled. Hívunk téged azért, Urunk, hogy változtasd meg az életünket. Urunk, olyan jó, hogy benned bízhatunk, olyan jó, hogy hozzád jöhetünk, mert te hűséges vagy, és te soha nem vetsz el bennünket. Szeretnénk megkapaszkodni a te ígéreteidbe, szeretnénk bízni a te szavadba. Jöjj, Urunk, és így áld meg a mi Isten tiszteletünket. Dicsérünk mindezért. Áldunk téged. Amen. Folytassuk Isten tiszteletünket dicsérettel.
Március közepén. hó esett. Hogyha valaki ezt nekem szeptember, október környékén előre megmondja, hogy március közepén hó fog esni, akkor én jól kinevetem, és tovább állok. Vagy ha esetleg még egy meteorológus is mondja nekem, akkor is jól kiröhögöm, és tovább állok. Mert ennyire előre nem lehet semmit megmondani. Sőt, ennyire szokatlan, nem szokás így megmondani, mert én örülök, ha Magyarországon egyetlen télen esik a hó, nem az, hogy a tavasz elején. Mégis a Bibliában találunk olyan szakaszokat, amik nagyon előre megmondanak nagyon szokatlan dolgokat. Ezek a proféciák akár több száz évre előre megmondják pontosan, hogy mi fog történni. És ezekből a proféciákból fogunk most megnézni egyet, Ézsaiás könyvéből, amit Ézsaiás körülbelül 700 évvel azelőtt megmondott, elég részletesen, mielőtt valójában beteljesedett volna. Viszont vizsgáljuk meg először, hogy milyen helyzetben áll Ézsaiás, hogy mikor mondja ezt, és miért mondja ezt. Ézsaiás korában Izrael országa ketté volt már szakadva. Létezett egy északi királyság, és létezett egy déli királyság. Sőt, az északi királyság már annyira nem is létezett. Mert jött egy ország, egy birodalom, Asszíria. És fogta, és elfoglalta az egész országot. Vagyis csak az északi részét. Ez persze nem volt meglepő, hiszen Isten előre megmondta nekik, hogyha nem engedelmeskednek az ő törvényének, akkor bizony fegyelmezés következik. Viszont a déli királyság még létezett, és Ézsaiás ebben az ország részben volt egy proféta. Ő volt az, aki Isten igéjét szólt a népnek. És neki nem volt más feladata, mint hogy figyelmeztesse a népet. Azt kellett mondani nekik, hogy figyeljetek, hogyha nem változtatok azon, hogy viselkedtek, hogyan viszonyultak Isten parancsolataihoz, akkor bizony ott van előttetek az élő példa, hogy ugyanaz fog történni veletek, mint az északi néppel. Ézsaiásnak figyelmeztetnie kellett őket. Viszont Ézsaiás már tudta akkor Istenen keresztül, hogy ez be fog következni, hogy a nép nem fog változtatni az útján továbbra, és engedetlen lesz, és fogságba fogják vinni őket. Ezt persze ne úgy képzeljük el, mint egy fogsága a mai világban, hogy valakit elítélnek és börtönbe zárnak. Ott nem lehetett az egész népet börtönökbe zárni, hanem akkor az volt a módi, hogy egy egész országba átimportálták őket. Elvitték őket egy olyan földre, ahol idegennek érezték magukat, hogy elveszítsék a kultúrájukat, az identitásukat, hogy még arra se legyen merszük, hogy föllázadjanak. És Ézsaiás erre figyelmeztetett mindenkit. Viszont Ézsaiás üzenetének volt egy másik része is. Mégpedig a helyreállás és a vigasztalás üzenete. Mert bár azt mondta Ézsaiás, hogy fogságba fogtok vonulni, hogy Isten meg fog fegyelmezni benneteket, ugyanakkor Istennek az is az üzenete, hogy ebben a fogságban vigasztalást találtok, és utána pedig helyreállást fogtok megtapasztalni. És Ézsaiás könyve így nagyjából kettő részre oszlik. Az első felében beszél arról, hogy ítélet következik, a második felében pedig beszél arról, hogy vigasztalás és helyreállás jön az ítélet után. És ebben a második felében, ennek a második felének a közepén találjuk az 53. fejezetet, ami beszél arról, hogy eljön egy vigasztaló, eljön egy szabadító, eljön egy szolga. És bár Jézus neve nincsen megemlítve ebben a fejezetben, mégis, hogyha valaki figyelt a felolvasásnál, lehetetlen az, hogy ez bárki másról szóljon. Akármit mondanak is a zsidók, akármit mondanak más felekezetek, ez a fejezet egy szolgáról szól, és ez a szolga Jézus Krisztus maga. De mit is mond Ézsaiás ebben a fejezetben rólunk, és mit mond Jézus Krisztusról, mit mond a szolgáról? És ezt fogjuk ma megvizsgálni bővebben, hogy milyenek vagyunk mi, mit tettünk mi, és milyen ő. és mit tett ő. Egyből nézzük meg az 53. fejezet második versét, amely így szól. Mint veszőszál, sarjad ki előttünk, mint gyökér a szikkadt földből. Azt mondja, hogy egy szikkadt föld. Egy szikkadt, vagy épp ahogy Károli fordítja, egy száraz föld. És tudjátok, Krisztus egy ilyen világba jött el 700 évvel később. Egy lelkileg sivár, szikkadt és száraz világba. Egy emberiséghez, ahol talán még a külsőleg megvolt az Isten imádat, cselekedték, amit meg kellett tenniük, de belülről szárazak voltak. Jézus, amikor itt volt, akkor elég keményen fogalmazott, és azt mondta az írástudókra, hogy olyanok, mint a meszelt sírok, hogy bár kívülről szépek, megtartanak minden vallásos parancsolatot is, belülről mégis tisztátalanok. És mi van a sírokban? Csontvázak. Semmi. De Pál tovább megy, és az Efézusi levélben azt mondja, hogy halottak voltunk a bűneinkben Isten nélkül. Szóval Jézus eljött egy világba, amely száraz és szikkadt volt. Amelyben azt mondja Pál, hogy mindenki halott volt Isten nélkül a bűneiben. És vajon a mai társadalom különböző-e annál, ami akkor volt? Vajon mi különbözőek vagyunk-e annál Isten nélkül? Vajon a mi lelkünk száraz és szikkadt? Tovább menve, a 6. versben azt mondja nekünk Ézsaiás, hogy mindnyáján tévelyektünk, mint a juhok. Mindenki a maga útját járta. Ez a pársor sokkal többet tartalmaz, mint amit mi el tudunk képzelni, mint ami elsőre tűnik. Ugyanis Ézsaiás rengeteg mindent elmond számunkra, és megmondja azt, hogy miért vagyunk halottak. Miért vagyunk halottak Isten nélkül. Ha megfigyeljük a verset, akkor azt mondja, hogy tévelyektünk, mindenki a maga útját járta, és utána folytatja a verset, és azt mondja, hogy de az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűnért. Ézsaiás itt a tévelgést, és a maga útján járást azt mondja, hogy az bűn. Azt mondja arra, hogy az bűn. De akkor mit jelent ez a tévegés? Vagy a maga útján járás? Miért bűn ez? Azért bűn, mert Isten arra hívott el, hogy az ő útját járjuk. Hogy azt tegyük, amit ő akar. És mit is jelent az, hogy az ő útját járjuk? Ez nem valami rejtélyes kifejezés. Egyszerűen Isten engedelmességre hívott el bennünket. Ő az ő igéjében kifejtette az ő általános akaratát. Hogy Isten mit szeretne, hogy hogyan éljünk. Leírt mindent, szinte minden élethelyzetre vonatkozó előírást vagy tanulságot megtalálunk. Hogy hogyan élhetünk ezen a földön, ugyanaz az Istennek tetszé. És ha attól eltérünk, ha tévedünk, ha magunk útját járunk, az bűn. Viszont ennél tovább megy ez a vers, mert azt mondja, hogy mindnyájan, mindenki, és ismét mindnyájunk. Azt mondja, hogy mindenki bűnös, kivétel nélkül. Mit is jelent az, hogy bűn? Ezt már biztosan hallottátok. Nem többet, mint hogy cél téveszteni. Nagyon érdekes, hogy a Bírák könyvében találunk egy leírást, a benyámini paritjásokról. És azt írják, hogy ezek mindnyájan hajszál pontosan tudtak paritjázni. Sohasem hibáztak. Bárcsak mi is ilyenek lennénk Isten parancsolataival szemben, Isten akaratával, hogy sohasem hibázzuk el azt. Úgy, mint a benyámini paritjások. Vagy épp egy közismert példa, hogy mondhatom valakinek azt, hogy hajíts el egy követ az északi sarkig. És erre senki nem lesz képes, ez lehetetlen. Mindenki el fogja téveszteni a célt. Mindenki el fogja hibázni a célt. Mindenki bűnös. Nincs kivétel. Ézsaiás tehát választ ad arra, hogy miért vagyunk halottak. Halottak vagyunk, mert bűnösek vagyunk. Nem tudjuk teljesíteni Isten akaratát. De ennél tovább megy, és azt mondja, hogy halottak vagyunk, bűnösek vagyunk, és van még valami. Az 5. versben a végén azt mondja, hogy ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Ez egy kicsit logikázni kell, de nem nagyon, hogy kitaláljuk azt, hogy Isten nélkül nincsen békességünk. Halottak vagyunk a bűneink miatt, és nincsen békességünk. És nem tudom, mennyien észrevettétek-e, hogy a világban mindenki mindenhol keresi a békességet. Akár a mértéktelen fogyasztásban, vagy akár a diétában. Akár a gazdagságban, akár a szegénységben, vagy önsanyargatásban. Vagy a társaságban, vagy az egyedüllétben. Vagy abban, hogy meg akar felelni valakinek, hogy a teljesítménye számítson. Vagy abban, hogy pihen, vagy szórakozik. Mindenki mindenhol keresi a békességet, mert nem tetszik neki az állapot, hogy halott, és a bűneiben halott. Mert békétlenek vagyunk abban. És mit tesz ilyenkor az ember, ha valami kényelmetlen neki? Ha nem érzi jól magát abban, ahol van? Tényleg elkezd keresni megoldásokat. És meglepő módon Ézsaiás erről is ír. Azt mondja, hogy elkezdtünk megoldást keresni. És azt írja a 2. versben, hogy nem volt neki szép alakja, amiben gyönyörködhettünk volna, sem olyan külseje, amiért kedvelhettük volna. Azt mondja, hogy mi elkezdtünk szépséget keresni, valamit, ami nekünk tetszik. Olyan megoldást kerestünk, amit mi kedvelhettünk volna. Sőt, tovább menve Jézus idejében a zsidók tudták, hogy jön egy messiás. Sőt, a zsidók még mindig azt gondolják, hogy jön egy messiás. És ők egy olyan messiást vártak abban az időben, aki megszabadítja őket, de nem a bűneikből, hanem az éppen akkor fogvatartó néptől, a rómaiaktól. Ők vártak egy karakteres, egy erős vezetőt, aki majd erőszakkal kiszabadítja őket. De nem azt kapták, amit vártak. Mert ők a külsőre néztek. Viszont Isten arra hív bennünket, hogy ne a külsőre nézzünk, hogy ne a szépséget keressük, hanem azt, ami belül van, az, ami Krisztusban volt. És mi volt benne? Hogy ő volt az Isten fia. Arra hivattunk el, hogy ne a külsőre tekintsünk, hanem arra, hogy ki volt Jézus, az ő személyére. És megnézhetjük tehát, hogy halottak voltunk a bűneinkben. Ebben békétlenségünk volt, és elkezdtünk keresni megoldást, ami egyik sem működött. Nem a külső számított. De akkor mégis mit kell tennünk? Mit tegyünk? És ehhez azt mondom, hogy kezdjük előről. Méghozzá a fejezet elejéről. És azt mondja Ézsaiás, hogy ki hitte volna el, amit hallottunk. Nem más a dolgunk, mint hinni. Jó, de hinni miben és hogyan? Nemrég vettem egy új telefont, és a telefongyártója azt mondta, vagy azt írták róla, hogy teljes mértékben vízálló. Hogy alá meríthet a víznek, és nem lesz belőle semmi baj. És voltunk a Danival nemrég egy fürdőben, és mégse tettem meg. Nem mertem a víz alá meríteni, hiszen bennem volt az a kétel, hogy én nem akarok új telefont venni, főleg most. És ezért inkább vigyáztam rá, ne legyen annyira vízes. És főleg nem mertem víz alá meríteni. Nem bíztam meg a telefon gyártójában, abban, amit mondott a telefonról. Viszont tudjátok, a hit, az nem más, mint bizalom. Hogy bízni abban, amit Isten mond. Bízni abban, hogy Jézus az ő fia. Szóval miben kell bíznunk? Krisztusban, az ő személyében, hogy amiről beszéltünk, hogy a belső számított, hogy ő ki volt. És bízzunk Krisztus munkájában is. És Ennyit arról, hogy mi mit tettünk, vagy milyenek voltunk, és nézzük meg inkább, hogy Ézsaiás mit mond Krisztusról ebben a fejezetben. Mit mond, hogy ő mit tett, és ő milyen volt? Elsőnek azt mondja, hogy Krisztus szenvedett. És elengedhetetlen, hogy ilyenkor eszünkbe jutson, hogy milyen napra emlékezünk ma. Hiszen ma van nagypéntek, a keresztre feszítés napja. Amikor arra emlékezünk, hogy Krisztust a Golgotán keresztre feszítették, hogy ő bűnhődött a mi bűneinkért, helyettünk ment oda. Helyettünk kapta azt, amit mi érdemeltünk volna. Viszont, hogy ezt teljesen megértsük, hogy ez mit is jelent, abban nézzük meg, mi az, amit Ézsaiás szeretne erről mondani. Visszatérek ahhoz a vershez, amit már egyszer megnéztünk. Hiszen azt mondja, hogy mint veszőszál sarjad ki előttünk, mint gyökér a szikkadt földből. Beszéltünk arról, hogy Krisztus eljött egy szikkadt, egy száraz világba. Viszont ő úgy jött el, mint élő. Mint élő a halottak közül. Vagy mint élő a halottak közül. És bár sokan mondhatják azt, hogy hát Krisztus persze eljött a mennyből, de hát ő úgy is tudta, hogy oda vissza fog térni. Hogy ebben mi akkora nagy dolog. De kérdezném, hogyha otthon ülsz a kényelmes fotelodban a tévé előtt, és édesanyád azt mondja, hogy légy citeregessél már ki. És tudhatod, hogy utána persze visszajössz a kényelmes fotelodba, azért mégse teszi az ember olyan könnyen azt. És Krisztus már ezzel áldozatot hozott, hogy elhagyta azt a helyet, ami számára a legtökéletesebb volt, ami számunkra is a legtökéletesebb lesz. Elhagyta a mennyet, és kijött a komfortzónájából. Egy lépéssel többet tett. Egy áldozatot hozott értünk. Azt olvastuk, vagy arról beszéltünk, hogy mi a szépséget kerestük benne, és nem találtuk. Ezért nem tettünk más, mint megvetettük Krisztust. Amint írja Ézsaiás, hogy elfordultunk tőle. De tudjátok, a fájó igazság az, hogy valójában Krisztusnak lett volna joga arra, hogy megvesse minket, hiszen mi halottak voltunk. Nem voltunk senkik. Viszont Krisztus nem ezt a szépséget kereste, nem a külső szépséget kereste, hanem azt kereste, hogy mi kik vagyunk, hogy mi Isten alkotásai vagyunk. És bár megtehette volna, hogy megvet minket, mégis szeretettel nézett ránk, és azt látta, hogy Isten mesterművei vagyunk, és ő ezért szeretne minket megmenteni. Viszont ennek a megmentésnek ára volt. Ez nem ingyen volt. Mert rá kell jönnünk, hogy minden bűnünk az valójában egy Isten ellen elkövetett vétek. Amikor arra gondolok, hogy például otthon megpofozom a tesómat, akkor persze sűrűn bocsánatot kell kérnem tőle, de ugyanakkor nem szabad elfelejtenem, hogy Istennek is bocsánattal tartozom. Hiszen minden bűn Isten ellen is elkövetett bűn. Ezt nagyon jól példázza a tékozló fiú gondolata. És nagyon jól ismerjük azt, amikor visszatér az édesapjához, és azt mondja, hogy vétkeztem az ég ellen, és te ellened. Hogy nem csak az édesapja ellen vétkezett, hanem Isten ellen is. Vagy csak gondoljunk Dávidra. Amikor Betsabéba vétkezett, és utána odafordul Istenhez, és azt mondja, hogy egyedül ellened vétkeztem. Tehát minden bűn Isten ellen elkövetett bűn. Szóval Istent kell kiengesztelnünk valahogy. És az engesztelés egy nagyon bonyolult és mély téma. Ennek megértésére szeretnék elmondani nektek egy kis történetet, ami a munkahelyemen történt. Olyan helyen dolgozom, ahol rengeteg levelet küldünk ki. Nekünk kell ezt kinyomtatni, és nekünk kell ezt borítékokba rakni. Amikor oda megérkeztem, új dolgozóként, akkor bemutattak persze mindent, és bemutattak egy gépet, ami segít beborítékolni ezeket a leveleket. Persze annyi sok levél van, hogy ha kézzel csinálnánk, akkor soha nem érne véget. Ezért valaki lángelme feltalálta a borítékológépet. Ez csodálatos volt számunkra. És bemutatták, hogy hogyan működik. Bemutatták minden egyes részletét, minden egyes beállítást, hogyha megfelelően adagolom neki a papírt, megfelelően adagolom neki a borítékokat, akkor csodálatos levelek jönnek ki végeredményül. Viszont amikor már nem voltak ott mellettem, hogy mutogassák, hogy mit és hogyan kell beállítani, és először élesben kellett használnom ezt a gépet, akkor bizony az egyik beállítás kimaradt, és kijött vagy 20-25 olyan levél, amivel nem igazán tudtunk mit kezdeni, nem lehetett kiküldeni az ügyfélnek. Oda mentem a főnökhöz, és akkor mondtam neki, hogy hát, hogy ez történt, hogy legközelebb figyelek. És mondta, hogy jó, semmi gond, csinál tovább a többi levelet, amit be kell borítékolni a géppel, de azt már helyesen, és fogta azt a kupac levelet, és odaadta a kollégáimnak. Én persze sűrűn bocsánatot kértem, hogy miattam kell nekik ezt kibontani, és máshogy beborítékolni. Viszont nagyon jó példa az azt, hogy amit én elrontottam, azt valahogy helyre kellett hozni. Hogy az én hibámnak volt következménye, és ezt a következményt ebben az esetben nem én viseltem el. Én hibáztam, de nem én dolgoztam többet érte. Nem én szenvedtem többet érte. És valahogy így állunk Krisztussal is. Mi vétkeztünk, és a mi vétkünknek következménye van. A római levél azt mondja, amit mindannyian jól ismerünk, hogy a bűnnek a következménye a halál. Azt mondja Isten, hogy a mi bűneinkért halált érdemelnénk. Viszont, ahogy a munkatársaim átvették az én hibámat, és kijavították azt, úgy Krisztus átvette a következményét a mi bűneinknek. Ő halt meg ott, ahol nekünk kellett volna. Ő halt meg ott, amiért nekünk kellett volna. A 7. versben azt olvassuk róla, hogy amikor kínozták, alázatos maradt. Száját sem nyitotta ki, mint a bárány, ha vágóhídra hiszik, vagy mint a juh, mely némán tűri, hogy nyírják. Ő sem nyitotta ki száját. De vajon Ézsaiás miért emeli ki azt, sőt, miért ismétli el kétszer, hogy Krisztus néma maradt? Hogy nem nyitotta ki a száját. Először is Krisztusnak lett volna csak igazán joga kinyitni a száját, hiszen ő ártatlan volt. Ő úgy ment oda, hogy nem követett el semmi vétket. Ő jogosan felszólalhatott volna, és mégsem tette. Ő ott volt, és ő önként vállalta. Önként és ártatlanul. Viszont ez valami sokkal többet is elmond még ez a vers számunkra. Azt mondja, hogy Krisztus nem nyitotta ki a száját. Azt mondja, hogy ő végig tudta, hogy mi folyik. Ő végig irányított. Amikor Jézus a Getsemáné kertben volt, és jöttek elfogni őt, akkor Péter elkezdett ott harcoskodni, erre Jézus azt mondja neki, hogy szerinted nem lenne nekem hatalmam arra, hogy szóljak az atyának, és ő küld 12 sereg angyalt, és megment engem? Szerinted nem lenne képességem, hatalmam erre? Mégis Jézus továbbment, és végigcsinálta. Pedig ő bármelyik percben mondhatta volna azt, hogy ennyi elég. Bármelyik percben megállíthatta volna az eseményeket, és ő mégsem tette, hanem némán tűrte. De persze megbeszéltük azt, hogy ő szeretett, és ezért vállalta. De mégis, hogyha így végignézem, hogy miken ment keresztül, hogy megvetettük, hogy ő szenvedett, hogy helyettünk vállalta, hogy engesztelést szerezzen, önként és ártatlanul. De akkor mégis miért? Még mindig felvetődik a bennem a kérdés, hogy, hogy miért tehette ezt? És erre is választott Ézsaiás, mégpedig szintén az első versben, ahova már egyszer visszamentünk. De végigolvasva a második felében azt találjuk, hogy ki előtt volt nyilvánvaló az Úr hatalma. Azt kell mondjam, hogy Ézsaiásban ez a fejezet, bár egy szolgáról szól, egy szenvedő szolgáról, mégis sokkal inkább Isten erejéről szól. Isten hatalmából, a hatalmáról. Mert az ő ereje abban nyilvánult meg, hogy Krisztus szenvedett, és ez által engesztelést, életet szerzett nekünk. János evangéliumában van egy történet, amikor a tanítványok oda mennek Jézushoz, miután megláttak egy vakon született embert, és azt kérdezik Jézustól, hogy hát Jézus, ki hibázott, ez a vakon született ember, vagy a szülei? Vagy miért vak ez az ember? És meglepő módon Krisztus olyat mond nekik, amitől leesik az álluk. Nem azt mondja, hogy hát ő vagy a szülei. Azt mondja, hogy azért vak ez az ember, hogy megnyilvánuljanak rajta Isten cselekedetei. Hogy láthatóvá váljon rajta Isten ereje. És kicsit ez van itt is, hogy Krisztus szenvedésében láthatóvá válik Isten hatalma. És ez által szerez a fiú az atyának dicsőséget. Krisztus miután szenvedett, meghalt. Az ő szenvedése nem lett volna teljes az ő halála nélkül, hiszen tudjuk, hogy a bűn következménye a halál. És ezt neki, vagy vár neki, át kellett vennie tőlünk. El kellett szenvednie helyettünk. Ézsaiás még arról is megír, arról is ír, hogy Krisztus eltemették. Azt mondja, hogy a bűnösök között adtak sírt neki, a gazdagok közé jutott halála után. Krisztus halálának bizonyítéka az, hogy őt eltemették. Ő nem csak hirtelen eltűnt, mint a kámfor, hanem ő valójában elszenvedte a halált. És ha itt érne véget a történet, akkor bizony senki nem menne haza boldogan, viszont mindannyian tudjuk, hogy nem ér itt véget. Hanem Krisztus, miután szenvedett, miután meghalt, azután fel is támadt. És Ézsaiás még ezt is megírja nekünk. Azt mondja, hogy de ha fel is áldozta magát jóvátételül, mégis meglátja utódait. Sokáig él. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok, de én még soha nem mondtam egy sírban fekvő halottra, hogy sokáig él. És ezt senki nem mondja. Krisztus feltámadt. Ő sokáig él, sőt, ő örökké él. Viszont, hogy megértsük a feltámadását, ahhoz is Ézsaiáshoz fordulunk, és meglátjuk abban, hogy mennyi részletet tudhatunk meg, mennyi mindenből épülhetünk. Hiszen Ézsaiás azt mondja, még a korábbi fejezetben, az egyik korábbi fejezet végén, hogy sokakat ámulatba ejt ez a szolga. Sőt, szintén egy másik helyen használja ezt a sokak kifejezést, illetve itt az 53. fejezet végén is azt mondja, hogy az igaz szolgám sokakat tesz igazzá. A sokak az nem azt jelenti, hogy csak a zsidók. A sokak nem azt jelenti, hogy egy bizonyos kiválasztott csoport. A sokak azt jelenti, hogy mindenki. A sokak azt jelenti, hogy Krisztus megváltása az korlátlan. Az azt jelenti, hogy Krisztus megváltása elérhető mindenki számára, aki odafordul Istenhez. Legyen bármilyen népből, bármilyen ponton a világban, ez elérhető számára. Viszont Krisztus megváltása nem csak térben és emberekben korlátlan. Mert ahogy így olvastuk végig a fejezetet, végig múlt időben beszélt Ézsaiás. Azt mondta, hogy kínoszták, hogy eljött a földre, hogy meghalt. Viszont fura módon a 11. vers végén jelen időt használ. Azt mondja, hogy ő hordozza bűneiket. Krisztus megváltása érvényes volt a múltban. Krisztus megváltása ugyanúgy érvényes a jelenben is. És ő folyamatosan hordozza a mi bűneinket. Mi nem lehetünk elég tökéletesek ahhoz, hogy ne kövessünk el bűnt. Bár Krisztus megváltott minket, mi újra és újra vétkezünk. Viszont Krisztus megváltása érvényes a jelenben is, és ugyanúgy érvényes lesz a jövőben is. Tehát az ő megváltása korlátlan akár térben, akár időben is. És a 11. versben, amit már felolvastunk, azt mondja, hogy igaz szolgám sokakat tesz igazzá ismeretével. Na jó van, ez egy szép mondat. És eddig folyamatosan arról beszéltünk, hogy Krisztus mit tett, hogy hogyan szenvedett, hogyan halt meg, hogy minket megmentsen. Akkor most, hogy jön mégis ide az, hogy az ismeretével tesz minket igazzá? Azt mondom, hogy amikor az ismeretre gondolunk, akkor ne a tudás jusson eszünkbe először, hanem inkább a kapcsolatok. Hiszen Krisztus egy olyan kapcsolatban állt az Atyával, amire ezzel a szó használattal azt mondhatnánk, hogy ők ismerősök voltak. Mondjuk a legközelebbi ismerősök, akiket valaha én ismertem, hiszen az Atya, a Fiú és a Szentlélek a Szent Háromságban egy olyan közösségben van, ami egyszerűen felfoghatatlan. És ez a kapcsolat, ez az ismeretség tette Krisztust alkalmas arra, hogy eljöjjön és megváltson bennünket a mi bűneinkből. Hiszen a mai világban bárki meghalhat valaki helyett, és azt a társadalom persze díjazza, vagyis elismeri, de Isten előtt ez nem lesz megváltás a bűnökből. Nem lehetett bárki ott a kereszten, hanem Krisztus azért volt ott, mert ő volt az Isten fia. Mert neki olyan kapcsolata volt az Atyával, mint senki másnak. És mi az, hogy igazzá tesz az ismeretével? Igazzá tenni nem jelent mást Isten szemében, mint hogy amikor az Atya ránk néz, akik már igazak vagyunk, akkor nem minket lát. Nem a mi bűneinket látja, a mi elvezettségünket, hanem Krisztus látja. Krisztuson keresztül tekint ránk, és Krisztus ártatlan, szent és tökéletes. És ő egyedül az, aki igazzá tehet bennünket. Ha tovább olvassuk, akkor azt mondja Isten, hogy ezért a nagyok között adok részt neki, a hatalmasokkal együtt részesül a zsákmányban. Krisztus azáltal, hogy feltámadt, Istentől zsákmányt kapott, Istentől elismerést kapott, Isten igazzá tette őt. És Krisztus ezt a zsákmányt nem tartja meg csak magának, hanem ő igazzá tesz minket, hogy ő zsákmányt oszt velünk. De hogyan? Hogyan lehetünk ennek a részesei? Hogyan lehetünk Krisztus megváltásának a részesei? Az, amiről már beszéltünk. Amivel az első vers kezdődik. Hogy hinnünk kell. Bíznunk kell. Bíznunk Krisztus személyében, hogy tudjuk, hogy ki volt ő. Hogy nem a külsőre tekintünk, hanem a belsőre. És bíznunk kell Krisztus cselekedeteiben, az ő megváltásában, hogy elhiszük, hogy ő valójában helyettünk ment a keresztre, a mi bűneinket. Úgy kell bíznunk, hogy az megnyilvánulnak cselekedeteinkben is. Úgy, ahogy én a telefonnal nem mertem vízzel ámeríteni, hiszen nem bíztam. Viszont bízzunk Istenben, és adjunk neki hálát mindazért, amit ő tette kereszten értünk. Imádkozzunk. Istenünk, leborulunk eléd. Leborulunk és imádunk, hiszen te szent vagy, felséges, csodálatos, erős és igaz Isten.
de elismerjük, hogy mi bűnösök vagyunk. Mi elveszettek vagyunk nélküled. És szeretnénk a te segítségedet kérni. Köszönjük azt, hogy te már gondoskodtál a megváltásunkról, hogy fizettél a mi bűneinket. Köszönjük Krisztust, aki eljött a földre, elhagyta a mennyet értünk, mert úgy szeretett. Köszönjük azt, hogy a kereszten ő a mi bűneinket hordozta, hogy ott szenvedett, ahol nekünk kellett volna, azért, amiért nekünk kellett volna. És ahogy eléd jövünk, úgy megvalljuk a mi bűneinket, és bocsánatot kérünk mindenért. Arra kérünk, hogy te bocsáss meg, és tisztíts meg bennünket. Segíts nekünk közösségbe kerülni veled, és dicsérünk Istenünk, hiszen a te fiad feltámadt, és ezáltal reményt és örök életet hozott nekünk. Köszönjük azt, hogy ma emlékezhetünk mindenre, és a te neved dicsőjön meg ezáltal a megváltás által is. Köszönjük, hogy te szóltad a te ígédet hozzánk. Köszönjük azt, hogy a 2000 éve írott ígéd is még képes hozzánk szólni, hogy az élő és ható. De arra kérlek, hogy gerjessz a mi szívünkben bizalmat, hitet feléd, hogy tudjunk mindent letenni eléd, és a te fiad személyében és munkájában bízni. Köszönünk mindent, és kérlek, légy velünk. Jézus nevében. Amen.